Ez itt a Marketing MSC Podcast, haladó marketing megoldásokkal és a legfrissebb szakmai trendekkel. Vállalkozóknak, akik okosan és etikusan akarnak kitűnni a reklámzajból, és marketing szakembereknek, marketinges hallgatóknak, akik a szakma élvonalába akarnak tartozni. A házigazda Magyko Noémi.
Most már egy eszköz nem igazán működik. Hiába csináljuk baromi jól a PPC-t, és maxoljuk ki a Google Search hirdetéseket, önmagában nem működik. Hiába csináljuk nagyon jól a Facebook tartalmat, videózunk, vagy írunk blogot, vagy küldünk hírlevelet, önmagában vagy egy-két eszköz bevetésével nem igazán tudunk átütő eredményeket elérni. Ami most működik, az az, hogy a lehető legtöbb helyen kommunikálunk egyszerre. Sziasztok, ez itt a Marketing MSC következő adása, amiben a tartalom disztribúcióról, az új marketinges csodafegyverről lesz szó, és akkor itt le is lövöm a poént, nincsen szó csodafegyverről és varázslatról, nincs olyan eszköz továbbra sem, ami egy gombnyomásra mindent megold helyetted, de hogyha a tartalom disztribúció eszközeit és lehetőségeit jól használod, akkor azzal nagyon-nagyon sok energiát, időt és pénzt is meg tudsz menteni, úgy, hogy közben egyszerre tudsz 8-10-12 különböző felületen hatékonyan és jó minőségben dolgozni és jelen lenni. Egy vállalkozónak általában az idő a legnagyobb kihívása. Foglalkozni kell ugye a pénzügyekkel, a HR-rel, logisztikával, a jogi kérdésekkel, tisztában kell lenni az adózással, termékeket kell fejleszteni, és hát mindemellett persze időt kéne szánni a marketingre is. Hát nem csak a vállalkozóknak, de a marketingeseknek is nagyon nagy kihívás ez, mert ahhoz, hogy egy marketing gépezet jól működjön, ahogy mondtam, egyszerre sokszor 10-12 felülettel kell zsonglőrködnünk. Néha úgy képzelem magunkat tényleg, mint egy bűvészt vagy egy bohócot a cirkuszban, aki 12 különböző labdát vagy tányért próbál fenntartani a levegőben, miközben fél lábból áll, és 6 hangszeren zenél közben. Azért persze ennyire nem rossz a helyzet, de valóban sok mindenre kell odafigyelni. 2023 elég sok változást hozott a marketingben is. Egyrészt a technológiai fejlődés miatt, itt a mesterséges intelligenciára gondolok elsősorban, hiszen rengeteg új eszköz, szoftver, lehetőség áll a rendelkezésünkre, aminek a működését meg kell tanulnunk, és ki kell tesztelnünk, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. A másik változás, amit 2023 hozott, vagyis már 22 is, de az én tapasztalataim alapján inkább idénre gyűrűzött be, az nyilván a gazdasági válság. Egyre csak csökkennek az eladások, vagy jobb esetben is csak stagnálnak, drágulnak a hirdetési költségek, rekordméretű az infláció, és ennek a lecsapódása a marketingen is érződik. Azt vettük észre a kampányaink során, hogy most már egy eszköz nem igazán működik. Hiába csináljuk baromi jól a PPC-t, és maxoljuk ki a Google Search hirdetéseket, önmagában nem működik. Hiába csináljuk nagyon jól a Facebook tartalmat, videózunk, vagy írunk blogot, vagy küldünk hírlevelet, önmagában vagy egy-két eszköz bevetésével nem igazán tudunk átütő eredményeket elérni. Ami most működik, az az, hogy a lehető legtöbb helyen kommunikálunk egyszerre. Ugye ez sem annyira meglepő, szoktuk mondani, hogy ahhoz, hogy egy ember megjegyezzen egy üzenetet, vagy egyáltalán tudatosodjon benne, legalább 7-szer kell hallania. És mivel hatalmas a média zaj, sokkal nagyobb, mint korábban bármikor, ezért még erősebb üzenetekre van szükség, és még többször kell, hogy hallják a felhasználók. Na de hogyan lehet egyszerre jól menedzselni a Facebookot, az Instagramot, a Facebook és Insta sztorikat, a LinkedInt, a TikTokot, a YouTube-ot, mindezeknek a hirdetéseit, a Pinterestet, a Google Ads-et, a blogot, a hírlevelet, a podcastet, a videókat, és még sorolhatnám, hogy mennyi mindent. Bizony lehet hatékonyan kezelni, mutatom, hogy mi az, ami segít neked ebben. Először is határozd meg a célközönségedet és a kommunikációs üzenetedet. Ezt már szerintem sokszor hallottad tőlem, szerintem nagyjából minden egyes adásba befűzöm, mert hogy tényleg ebből indulunk ki mindig, hogy kitaláljuk, hogy egyáltalán kihez akarunk szólni, és kitaláljuk, hogy mit akarunk elmondani. Mondok egy példát. Nálunk a Kiróban most az aktuális kommunikációs üzenet az ez a podcast. Mert az évvégi célom az, hogy ügyfelekkel bővüljünk, és ezt most a tartalommarketing eszközével akarom előkészíteni. Pár hónapja a fő üzenetünk az volt, hogy milyen jó nálunk dolgozni, mert éppen bővültünk, toboroztunk, tehát az employer brandingen volt nálunk a hangsúly. Előtte a meglévő ügyfeleknek kommunikáltunk arról, hogy mit lehet válságban tenni a marketing eszközeivel. Ezt azért csináltuk, hogy minimalizáljuk az ügyfélvesztésünket, mert ugye remélem ti nem így gondolkodtok róla, de nagyon sok vállalkozó, amikor szorul a hurok, akkor a marketing kiadásokat csökkenti le először, mondván, hogy az túlélhető, vagy hogy az a simán levágható költség. Aki egy picit előre gondolkozik, és jövőbe látó, az tudja, hogy ezzel a bevételi forrásait és a bővülés lehetőségét vágja el. Na, erről nagyon sokat kommunikáltunk az utóbbi hónapokban. Most egy picit más megint a kommunikációs fókuszunk. Tehát még éven és cégen belül is lehetnek eltérő kommunikációs üzenetek, eltérő kommunikációs fókuszok és célcsoportok is. Ezek tökéletesen megférnek egymás mellett. Ugye én is, ahogy mondtam, most éppen az új ügyfelek felé erősítjük a kommunikációt, kicsit korábban a leendő munkavállalók felé erősítettük a kommunikációt, előtte a meglévő ügyfeleink felé kommunikáltunk, tehát ezeket folyamatosan váltogatjuk. Mielőtt elkezded közösségi média tartalomgyártást, mindenképpen meg kell határoznod, hogy kinek akarsz szólni, és hogy ő éppen milyen problémákra keres megoldást. Ez általában egy kis kutatást is igényel, mint ahogy én is mondtam ebben a példában, ez is folyamatosan változik. Én ugye főként marketingesekhez, vállalkozókhoz kommunikálok, természetesen nekik is egészen más a probléma fókuszok most 2023-ban, mint mondjuk 2020-ban volt. Az egyik ugye a válság, előtte a COVID, az előtte években egy folyamatos fejlesztés és hatékonyságnövelés, tehát az én célcsoportom fókusza és problémái is változnak. Én ezt onnan tudom, hogy megkérdezem őket, és lekutatom ezt a témát. Ha megvan ez a probléma, és megvan a kommunikációs fókusz, akkor próbálj meg egy nagyon erős üzenetet kitalálni. Ez az üzenet, ez könnyen érthető és vonzó, és nagyon egyszerűen megjegyezhető. Ezt nem kell túl bonyolítanod, egyszerűen csak válasz egy tételmondatot, és nem kell mindig ugyanennek szerepelnie a tartalmaidban, de ez mindig lebegjen a szemed előtt, hiszen minden, amit csinálsz, az összességében ide kell, hogy vezessen, ez lesz a tékövéi, ez lesz a szummája minden egyes tartalmadnak, amit készítesz. Ha megvan ez az üzenet, megvan ez a problémafókusz, akkor készíts előre egy tartalomstratégiát. A tartalomstratégiád az az online marketing stratégiának a része, ami az üzleti stratégiának a része. Hogyha még nincsen üzleti stratégiád, akkor mindenképp kezdj el ezzel foglalkozni. Ha pedig nincsen online marketing stratégiád, akkor ajánlom figyelmedbe a 6. és 7. adásunkat, amiben részletesen végigvezetlek azon, hogy hogyan kell ezt a stratégiát megcsinálni. És hogyha ez is megvan, vagy ha már korábban megvolt, akkor foglalkozhatsz a tartalomtervvel. Az online marketing stratégiában ugye már meghatároztad azokat az eszközöket, amiken kommunikálni akarsz. Lehet, hogy bekerült ide hozzád a Facebook, az Instagram, ott van nálad a LinkedIn, a hírlevél, lehet, hogy szerepel benne a TikTok is. Tehát a felületeid adottak. Ezek után határozd meg azokat a témaköröket, amikről beszélni akarsz. Például az edukációs tartalmak, szórakoztató tartalmak, termékbemutatók, kollégabemutatók, employer branding típusú posztok, különböző világnapok, tehát szedd össze azokat a témákat, amikről beszélhetsz, és próbálj meg meghatározni egy egészséges egyensúlyt arról, hogy ezeknek milyen aránya kell, hogy szerepeljen a felületeiden. Hogyha nagyon sok edukációs posztot teszel ki valahová, akkor felmerülhet a probléma, hogy unalmassá válsz. Ha csak idézetes posztokat teszel ki, akkor lehet, hogy nagyok lesznek az eléréseid, mert az idézetes posztokat a mai napig nagyon szeretik a felhasználók, de azzal nem igazán fogod az üzleti céljaidat megvalósítani. Hogyha folyamatosan csak szélszezni próbálsz és eladsz, akkor elveszíted a felhasználóid bizalmát. Ha viszont egyáltalán nem szélszezel, akkor megint nem teljesülnek az üzleti céljaid. Tehát próbálj meg meghatározni egy egyensúlyt, például azt, hogy egy héten van 4 posztod, abból tudod, hogy van egy edukációs, van egy szórakoztató, van egy behind the scenes, például megmutatod, hogy milyen nálatok egy közös ebéd a kollégákkal, vagy milyen az, amikor a futár érkezik és hozza az új termékeket, meg van egy konkrét sales posztod. Ha ez megvan, akkor ezt az egészet helyezd be egy naptárba. Ezt mi egy sima Excel táblában szoktuk megcsinálni, az egyik irányban ott vannak a hónap napjai, a másik irányban az adott felületek, és első körben beírjuk ezeket a témákat a tartalomtervbe. Például hétfőnként kimegy az edukációs poszt, 13-án megy az új termékek érkezéséről szóló poszt, 18-án csapatépítünk, ezért ez kerül bele. Először még csak a témák. Hogyha megvannak a témák, akkor utána beletesszük a konkrét tartalmakat is, ilyenkor kezdjük el megírni a posztokat, ilyenkor készítjük hozzá a videókat vagy a grafikákat. Amikor egy felülettel kész vagyunk, például megvannak a Facebookos tartalmak, akkor utána elkezdjük ezeket kiegészíteni a többi felületre is. Simán van, hogy ugyanaz a tartalom bekerül az egyik héten a Facebookra, és egy picit hozzáigazítva a más felületek sajátosságaihoz, bekerül ugyanaz egy következő héten a LinkedIn tartalmaink közé, vagy egy Insta Story-ba. Amikor tartalomtervet készítesz, akkor igyekezz mindig képekben és videókban gondolkozni, ezek ugyanis sokkal vonzóbbak, mint a szöveges tartalmak. Ezeknek az az egyik előnye, hogy sokkal nagyobb az elérése, mint a sima posztoknak. Ez főleg a videókra igaz, tehát a videóknak még nagyobb az elérése, mint a képeknek. A hirdetései is általában olcsóbbak, tehát ha ugyanazon célcsoport esetén ugyanazon felületeket hirdetjük, akkor a videóknak általában az egységnyi költsége, tehát az egy megnézés vagy az egy kattintás költsége jóval alacsonyabb, mint mondjuk a képeké, vagy mint a szövegeké. A másik előnye, hogy a felhasználók sokkal jobban megjegyzik azokat, és mivel a felületek változásával, gondolok itt arra, hogy például a TikTok nagyon előtérbe került, változott a felhasználók attitűdje is. Eddig is folyamatosan arról beszéltünk, hogy milyen nagy a reklámzaj, és milyen sok minden zavarja meg a felhasználót egy-egy tartalom fogyasztása közben. Na hát itt még inkább igaz, hogy egyszer egy csomó videó van, az emberek ingerküszöbe olyan magasan van, hogy videóval sokkal könnyebb átutni azt ma már, mint egy statikus képpel. A harmadik előnye pedig az, hogy egy hosszabb videós tartalomból számtalan mennyiségű rövid videót, sztorit tudsz készíteni. Tehát egy tartalomból le tudsz képezni 15-16 másikat is, attól függően, hogy milyen minőségű és milyen hosszúságú. Ezekhez a videókhoz már nem kell nagyon bonyolult technikai eszközökre gondolnod, egy mikrofon, egy jobb minőségű telefon, aminek jó a kamerája, egy kis fény, és már is tök jó videókat tudsz készíteni, főleg, hogyha tudod használni az alap videóvágó programokat, sőt egyébként vannak olyan felületek, például a TikTok, ahol eleve érdemes mobilos videókat készíteni és mobilról posztolni, mert sokkal jobb eredményeket produkál a videó, mint hogyha profi körülmények közt kamerával vennéd föl, és mondjuk asztali gépről posztolnád ugyanezt, több százszorosa lehet az elérése az előbbinek az utóbbihoz képest. Persze, hogyha reklámfilmet vagy valamilyen komolyabb minőséget akarsz elérni, akkor azért továbbra is elengedhetetlen, hogy egy profi csapattal dolgozz. Ilyenkor kellhet operatőr, hangmérnök, rendező, vágó, kellhet utómunka. Szóval ezek már azért olyan videók, amihez kellhet egy profi stáb is. De hogyha csak közösségi médiában szeretnél kommunikálni, akkor nyugodtan gondolkozhatsz az egyszerűbb verziókban is. A különböző közösségi média platformok különböző típusú tartalmakat igényelnek. Így például TikTokon inkább rövidebb, viccesebb vagy szórakoztatóbb tartalmakat érdemes megosztani, LinkedIn-en inkább szakmaibb, sőt informatív tartalmakat oszd meg, hiszen a felhasználók ezt keresik ott. Facebookra mehet több szöveg, Instára mehet több kép vagy videó. Próbáld ki az egyediesített tartalmakat minden platformon, és figyelj természetesen a méretekre is, hiszen az eltérő felületek eltérő méreteket kívánhatnak, nem mindegy, hogy álló vagy fekvő videókat használsz, nem mindegy, hogy a kép melyik szélére mit helyezel el, mert bizonyos területeken azt levágja a rendszer. Például lehet, hogy asztaligépen tök jól mutat egy Facebook borítófotó, de mobilról már a két szélét levágja. Tehát minden helyzetben, vagy minden egyes eszköznél és minden egyes publikálásnál próbálj meg arra figyelni, hogy az adott felület sajátosságaihoz igazítsd a tartalmat is. Ha egyszerre több felületen kommunikálsz, akkor mindig figyeld a visszajelzéseket is. Hogyha van olyan felület, amiről egyáltalán nem jön eredmény, és azt látod, hogy nincsen aktivitás a posztjaidon, nincsen konverzió, nincsen üzleti értéke, vagy egyáltalán semmilyen értéke ennek a felületnek, akkor ezt nem kell feltétlenül erőltetni, innen simán átcsoportosíthatod az erőforrásokat máshová. Mi például, amikor a PPC, tehát a hirdetési kereteket határozzuk meg egy ügyfél esetében, akkor először belövünk kvázi ilyen mutatószámokat és ökölszabályokat, hogy a költségek 50%-a megy Facebookra, az 50%-a megy Google Ads-re, de ha menet közben azt látjuk, hogy a konverzió 90%-a mondjuk a Facebookról jön, akkor a kereteket is átcsoportosítjuk nagyobb arányban a Facebook hirdetésekre, és fordítva. Természetesen, ahogy mondtam, ezek nem minden esetben szétválaszthatóak, tehát a konverziókról azt kell tudni, hogy amikor méred az egyik területnek, vagy az egyik felületnek a hatékonyságát, akkor nem biztos, hogy a teljes képet látod. Általában a rendszerek és az analitikák is az utolsó kattintás elvét veszik figyelembe, ergo azt látod a rendszerben, hogy az utolsó kattintás honnan érkezett a vásárlásra. De nem biztos, hogy valóban ez az eszköz hozta neked a vásárlást. Simán lehet, hogy te azt látod, hogy Google Ads-ből jött egy felhasználó, aki vásárolt nálad, de előtte megnézett 15 TikTok videót rólad, elolvasott 3 hírlevelet, elolvasott 6 blogot, és 36-szor kattintott rá a Facebook hirdetésedre is, mire végül egy Google Ads hirdetésre kattintva vásárolt. Itt te azt látod a rendszerben, hogy a Google Ads-ből jött a kattintás, nem látod viszont azt az utat, amit megtett a felhasználó, ezért amikor az ilyen eredményeket nézed, akkor mindig legyél nagyon nyitott, és vedd figyelembe, hogyha egyszerre több felületen kommunikálsz, akkor nagy valószínűséggel minden egyes felület hozzáadott valamit ahhoz az adott vásárláshoz. Szóval figyeld ezeket is, nyugodtan csoportosíts át erőforrást máshová. Ha úgy döntesz, hogy kiszállsz az egyik felületről, például azt mondod, hogy hát a LinkedIn az neked nem annyira jött be, mert hogy nem nagyon jött reakció a posztjaidra, szerinted vásárlás sem jött belőle, ezért inkább úgy döntesz, hogy nem akarsz tovább a LinkedIn-nel foglalkozni, akkor érdemes átgondolni, hogy mi lehet ennek az oka. Az egyik ok az, hogy a te célcsoportod nincs ott fent, és valóban nem szükséges számodra ez az eszköz. A másik ok az viszont lehet, hogy az, hogy nem jól használtad, vagy nem jó feladatokra, vagy nem jó célok érdekében használtad az adott felületet. LinkedIn-en például sokkal jobban működik, hogyha nem a céges profilról posztolsz, hanem magánemberként, vagy hogyha a céges posztot magánemberként is, cégvezetőként, marketingvezetőként, marketingesként megosztod, mert ott a személyes kapcsolatoknak sokkal nagyobb az ereje, mint a márkák iránti elköteleződésnek. Szóval mielőtt úgy döntesz, hogy kiszállsz egy felületről, mindenképpen elemezd, hogy megtettél-e minden tőled telhetőt, és kiaknáztál-e minden lehetőséget. Mert lehet, hogy nem az adott felülettel van a baj, hanem azzal, ahogy te megközelítetted ezt a problémát. Ha belőtted azokat a felületeket, amiket használni fogsz, akkor jó hírem van, nem kell mindig mindenre teljesen új dolgokat kitalálnod. Ha van egy videós posztod, amit a Facebookra készítettél, akkor abból simán csinálhatsz 3-4 Instagram sztorit, plusz 2 LinkedIn bejegyzést, írhatsz belőle egy blogot, csinálhatsz belőle rövidebb TikTok videókat, akár 2-3-4-5-10 darabot is. A fenti pontnak megfelelően, tehát amint mondtam, hogy azért minden felületnek van egy sajátossága, egy picit lehet, hogy alakítanod kell ezeken a tartalmakon, de alapvetően ugyanazt felhasználhatod szinte mindenhová, és kimehet ugyanaz többször, több helyre is. Tulajdonképpen ezt hívjuk igazán tartalomdisztribúciónak. És ne félj attól sem, hogy a régi posztjaidat újra megoszd. Nem arról van szó természetesen, hogy minden héten ugyanazt a 3 posztot éveken keresztül posztold, mert az nagyon unalmas lenne a felhasználóid számára, de az előző év azonos időszakában készített tartalmaidat, vagy pár hónappal ezelőtti tök jó videóidat nyugodtan oszd meg még egyszer, több okból is. Az egyik, hogy nem biztos, hogy mindenki látta. Ugye az organikus elérések csökkenéséről nagyon sokat beszéltünk már az utóbbi időben, mind Facebookon, Instagramon, LinkedIn-en, YouTube-on is az organikus elérések nagyon sokat csökkentek, tehát hiába van neked 1000 lájkolód, ha kiteszel egy posztot, akkor lehet, hogy csak 10 vagy csak 8 fogják látni, tehát nem biztos, hogy megjelent nekik. A másik, hogyha egyszerre vagy jelen Facebookon és Instagramon is, lehet, hogy valaki inkább az Instagramon követ téged, és a Facebook posztjaiddal egyáltalán nem találkozik. Ezért nem baj, hogyha ugyanazt, vagy nagyjából ugyanazt kiteszed több helyre is. A másik, amiért ez nem probléma, az az, amit szintén korábban említettem már, hogy ahhoz, hogy egy információ, egy üzenet eljusson a felhasználóhoz, legalább 7-szer kell vele találkoznia. Szóval egyáltalán nem gond, hogyha ugyanazzal az üzenettel találkozik nálad a Facebookon, másnap a LinkedIn-en, 3 nap múlva az Instagramon, aztán még egy TikTok videót is lát róla 2 héttel később, mert ez mind emlékezteti őt arra a fő szummára, amit az elején te kommunikációs üzenetként meghatároztál. Ez innentől kezdve azért már elég sok dolognak tűnhet, hiszen azt mondtuk, hogy legyen egy fő üzeneted, legyen videód, legyen különböző felületre optimalizált tartalmad, és mindezeket még időzíteni is kellene. Ehhez nagyon jó ütemező és automatizáló eszközöket találhatsz a piacon, vannak köztük olcsóbbak, vannak olyanok, amik nagyon profik és nagyon drágák, de rengeteg időt tudnak megspórolni számodra, és egyrészt időt, másrészt meg emberi hibát is. Amikor automatizációról beszéltünk egy korábbi adásban, akkor mondtam, hogy 2 dolog miatt szeretünk automatizációkat használni. Az egyik, hogy gyorsítja a folyamatokat, tehát az emberi erőt, források mértékét csökkenti. A másik pedig az, hogy amit gép csinál, és hogyha azt jól irányítjuk, vagy jól adjuk meg az információkat, akkor sokkal kisebb a hiba lehetőség, mint amikor ember végzi ugyanezeket a dolgokat. Szóval ezek az eszközök nagyon meg tudják könnyíteni a munkánkat, és hogyha a te feladatod, a te munkád az, hogy rendszeresen posztokat készíts különböző tartalmakra, akkor javaslom, hogy mindenképpen használj ilyen eszközöket. Néhány lehetséges eszköz a sok közül, az első a Hootsuite, ami egy közösségi média menedzselő eszköz, lehetővé teszi, hogy a tartalmaidat előre időzítsd, és közvetlenül több platformra is tudsz vele időzíteni. Mert ugye van időzítő lehetősége, beépített időzítő lehetősége a Facebooknak is, vagy a Metának, bocsánat, és általában az összes felületre tudsz már magán a felületen keresztül időzíteni, de ahhoz, hogy egyszerre multiplatformokon tudj kommunikálni, ahhoz kell egy ilyen külsős eszköz. Ugyanezt tudja a Buffer is, ami szintén nagyon jó feature-ökkel rendelkezik, azért ez egy drágább verzió, de a SocialBee is egy ilyen eszköz. Ez utóbbit bevallom őszintén, én még személyesen nem használtam, csak olvastam róla, de szerintem a jövőben mindenképpen ki fogjuk próbálni. Az én személyes nagy kedvencem az a Canva, ami egy grafikai eszköz. Hogyha foglalkozol social médiával, akkor szinte biztos, hogy találkoztál már vele. Amiért én nagyon szeretem, hogy én, aki nem vagyok grafikus, van valamennyi szép érzékem, de nem ez a fő területem, még én is baromi jó grafikus és videós tartalmat tudok készíteni a segítségével. A másik, hogy nagyon jó sablonokat tudsz készíteni belőle, vagy nagyon jó sablonokat tudsz készíteni vele. Ugye ezt szintén említettem már korábbi adások alkalmával, hogy nagyon fontos az, hogy amikor kommunikálsz és bármilyen marketing tevékenységet végzel, akkor figyelj az egységes arculatra. Egyrészt azért, mert így profi, másrészt azért, mert marketing pszichológiai szempontból ez fogja segíteni a márka felidézést, és ez hozza meg a bizalmat a márkád iránt. És hogyha létrehozol például a Canva-ban ilyen sablonokat, akkor azzal nagyon meggyorsíthatod a munkát, hiszen nem kell minden alkalommal újra ugyanazokat felépítened, hanem csak képet és szöveget cserélsz. A következő eszköz, amit nagyon szeretek és nagyon sokat használjuk, az a MailChimp. Ez ugye egy, hanem a legnépszerűbb e-mail marketing szoftver, ami alapvetően hírlevelezésre szolgál, de nagyon jó automatizmusai vannak, egészen komplex hírlevél rendszereket fel tudsz ezáltal építeni, és tudsz vele például landing oldalakat készíteni, vagy közösségi média posztokat is készíteni és időzíteni. Ez utóbbira, közösségi médiára mi kevésbé használjuk, tehát mi a MailChimp-et inkább csak valóban hírlevélküldésre használjuk, mert landing oldal készítésre, meg social media posztolásra is azért vannak ennél jobb felületek, de hírlevélküldésre kifejezetten jó a MailChimp. Nagyon jók a statisztikái, jók a kiküldési arányai, és egyébként tök egyszerű használni, mert nagyon jó és modern sablonokat használ. Ennek van egy ingyenes verziója, a fölött viszont elég drága tud lenni. Következő ilyen eszköz, amit ajánlok, az a Meet Edgar, ez pedig abban segít, hogy újra tud hasznosítani a régi tartalmaidat, mégpedig azáltal, hogy újra és újra megosztja azokat a közösségi médiában. Ha megvagy az időzítésekkel és az automatizmusok beállításával, akkor ne feledkezz meg a mérésekről. Ez is nagy mániám. Marketinget nem lehet mérések és adatelemzések nélkül folytatni, mert hogyha nem tudod, hogy mit csinálsz, akkor tulajdonképpen csak vakon repülsz, és a jó szerencsében bízol azért, hogy jó eredményeket produkálj. Mindenképpen nézd a számaidat. Legyen egy Google Analytics-ed, figyeld a felületek saját statisztikáit, hogyha webshopod van, akkor a webshopnak a belső statisztikáit is elemezd és ellenőrizd folyamatosan. Ebből meg tudod érteni, hogy mi az, ami a leginkább működik nálad. Tartalom és tartalom között is nagyon nagy különbségek tudnak lenni. Van, ami az egyik célcsoportnál tökre bejön, a másiknál meg nem. Vannak ökölszabályok, amikben gondolkozhatunk, például, hogy nem érdemes hajnalban posztolni, meg nem érdemes vasárnap hírlevelet küldeni. Na igen, egészen addig, amíg mondjuk nincs egy friss anyukás célcsoport, akik hajnalban ébren vannak, tehát aktívan fogyasztanak közösségi média tartalmat. Vagy hogyha a te célcsoportod B2B és vállalkozókhoz kommunikálsz, akkor a vasárnap délután kifejezetten jó alkalom a hírlevél küldésre, hiszen a legtöbb cégvezető vasárnap délután már azzal tölti az idejét, hogy megtervezi a jövő hetét. Tehát ezeknél a célcsoportoknál, meg ezeknél az eszközöknél nem élnek az ökölszabályok. Ezt egyébként a legjobban a statisztikákból tudod kideríteni. Tudsz információt gyűjteni arról, hogy mikor érdemes posztolnod, hogy milyen hosszan érdemes posztolnod, és hogy milyen tartalmakat érdemes kitalálnod. Nagyon jó módszer lehet a marketinges erőforrások racionalizálására, és amikor ezt mondom, az azt jelenti általában, hogy kevesebb idő alatt több értéket előállítani, az az influencer marketing és a különböző együttműködések erősítése. Bevallom, én korábban azért eléggé influencer marketing ellenes voltam, vagy talán az túlzás, hogy ellenes, de nem kifejezetten preferáltam ezt az eszközt, de most már eljutottunk oda, hogy egyre jobb szakemberek dolgoznak ezen a területen is. Gondolkozz nyugodtan olyan együttműködésekben más vállalkozásokkal vagy influencerekkel, akik a te célközönségedet is elérik. Az ilyen együttműködések ugyanis segítik bővíteni az elérésedet, tehát olyan emberek találkozhatnak veled, akiket egyébként nem biztos, hogy el tudnál érni, tehát potenciális ügyfeleket tudsz bevonzani. Ráadásul a másik előnye, hogyha ügyesen állapodtok meg a feltételekben, akkor az influencer vagy a társvállalkozás nagyon sok új tartalmat is készíthet számodra, amiket te is fel tudsz használni a saját kommunikációdban. Képeket, videókat, szöveges tartalmakat. Tehát itt egyszerre veszed meg az elérést, és megveszed a tartalomkészítést is. Ezekben az esetekben azért van néhány alapszabály. Az első és legfontosabb, hogy olyan partnert válasz, aki valóban a te célcsoportodhoz szól. Ne tévesszen meg azt, hogy valakinek rengeteg a követője és nagyon nagy az elérése, hogyha ő nem abban a minőségben, és nem azokhoz az emberekhez szól, amire neked a vállalkozásodhoz szükség van, akkor nem biztos, hogy érdemes vele dolgozni. A másik, hogy nézd meg, hogy akivel együtt akarsz dolgozni, ő elég hitelese. Az az influencer, aki az egyik héten még Pepsi-kólát iszik, a másik héten már a Coca-Cola-ra esküszik, holnap pedig Health fogyaszt, nem biztos, hogy a leghitelesebb lesz a te célcsoportod számára, még akkor sem, hogyha nagyon sok követővel rendelkezik, és akkor sem, hogyha nagyon olcsón dolgozik. Egyébként is szoktam mondani, hogy olcsó húsnak híg a leve, ez szerintem a marketingben kifejezetten igaz. Inkább költs kevesebb féle területre, de azt jó minőségben, mint hogy 17 különböző helyre szórd a filéreket. Ha pedig kiválasztottad a megfelelő influencert, akkor az elején, még mielőtt elkezdtek dolgozni, nagyon alaposan és szigorúan fektessétek le a szabályokat, hogy te mit adsz az együttműködésért, és mit vársz cserébe. Beszéljétek meg, hogy hány darab anyag fog elkészülni, milyen határidővel, hogy ő hányat fog posztolni, hogy az videó lesz vagy kép, hogy sztori lesz, és hogy ezek a tartalmak meddig maradnak fent az ő felületükön, mert sokszor előfordul, hogy valaki kifizet egy együttműködést, ami egy hétre szól, és a következő héten az influencer már le is veszi ezeket a tartalmakat, nem biztos, hogy azzal te a legjobban jársz. Szóval ezeket érdemes előre szerződésben rögzíteni, így mind a két fél számára tiszta, hogy mit ad és mit vár cserébe az együttműködésért. Következő pont, amivel a marketinges munkádat tudod segíteni, az az, hogy sablonokat használsz. Ahhoz, hogy nagyon gyorsan és nagyon profin készíts tartalmakat, nyugodtan igénybe vehetsz különböző eszközöket, amik alkalmasak sablonok elkészítésére. A legkézenfekvőbb, amit már említettem, az a Canva, amivel nagyon könnyen testre szabhatod a saját sablonjaidat, tehát egyrészt választhatsz az előre elkészített sablonokból, másrészt meg ezeket, ahogy mondtam, testre szabhatod, tehát az arculatodnak megfelelően igazíthatod. Elképesztően sok időt tudsz ezzel megspórolni, hiszen, ahogy mondtam, nem kell mindent újból és újból felépítened és kitalálnod, nem kell kikeresned a betűtípusodat, nem kell kikeresned a logódat, hanem ott van egy sablon, amiben csak kicseréled a képet és a szöveget. Fontos megjegyezni, hogy az, hogy sablont használsz, az nem jelenti azt, hogy sablonos leszel. Arra is kell figyelned, hogy nem mindig egy sablont használj, hanem csinálhatsz ebből 8-10-12 félét, amit váltogatsz, akár témánként is, tehát az idézetes posztokat mindig az egyik féle sablonnal csinálod, az edukációs posztokat mindig a másik félével. Ez némi következetességet és biztonságot jelent a felhasználód vagy olvasóid és vásárlóid számára is, és nem is biztos, hogy észreveszik, hogy te sablonokból dolgozol, csak azt látják, hogy mindig ugyanazt a jó minőségű képi, grafikai világot látják nálad visszaköszönni. Ha pedig mindezeken túl vagy, akkor javaslom, hogy próbáld ki a mesterséges intelligenciát is. Nagyon jól lehet használni különböző kutatásokhoz, tartalomterv összeállításához, akár prezentációk készítéséhez, vagy egyedi képek megalkotásához is, és számtalan menő egyedi dolgot tudsz a mesterséges intelligencián keresztül létrehozni. Kifejezetten szövegírásra. Én nem feltétlenül ajánlom, tehát nem tudja megírni helyetted ugyanolyan jó minőségben a szövegeidet, mint egy szövegíró, de nagyon sokat tud segíteni például abban, hogy különböző cikkeket összegez, vagy ír egy tartalomtervet számodra, vagy ír egy struktúrát. Például nemrég egy podcast adásterv kialakításához kértem a ChatGPT segítségét, megírtam neki, hogy ki a célcsoportom, hogy mit szeretnék elérni a podcasttel, hogy mi az én célcsoportomnak a legnagyobb fájdalompontja, hogy én ezen hogyan fogok enyhíteni. Megírtam, hogy ez egy szólóadás, nagyjából 30 perces, és azt hiszem kb. Ennyi info elég is volt. Megadtam neki hozzá pár szakmai cikket, amit korábban én írtam, és kértem, hogy készítse el számomra az adásmenetet. Tök jól kiszkriptelte nekem az egészet, az első 5 percben a bejelentkezés és a bevezetés, a következő 3 percben ez a konkrétum, utána az a konkrétum. Nem tudta megírni helyettem a tartalmat, de adott egy tök jó vázat és vázlatot, hogy miről érdemes beszélnem az adott adásban. Ez egyébként még nagyon gyerekcipőben jár, mi is használunk mesterséges intelligenciát már a Kiróban, de folyamatosan figyeljük, hogy mi az, amire alkalmasak ezek a rendszerek, és mi az, amire nem. Ez nagyon sok tesztelést, nagyon sok próbálgatást, nagyon sok kidobott munkaórát is jelent egyébként, mert egy csomó olyan dolog van, amiről azt hisszük, hogy már működik, de még nem működik. Viszont a másik irány is igaz, nagyon sok olyan lehetőséget találunk benne, ami gyorsítja a mi munkánkat, és rengeteget segít a napi tartalmak elkészítésében, vagy akár a fejlesztések kialakításában is. Szerintem itt az egyik legfontosabb a kritikai gondolkodás. Minden, amit a mesterséges intelligencia csinál, azt át kell, hogy nézze egy húsvérember, aki elég szeniori szinten tud gondolkozni ahhoz, hogy kiszűrje a hibáit a rendszereknek. Ahogy mondtam, sokszor nagyon jó dolgokat tudunk kihozni a rendszerekből, ehhez az kell, hogy tudjuk jól használni, jól promptolni, jól briefelni a mesterséges intelligenciát, de néha képes azért bődületes marhaságokat is mondani, és hogyha valaki nem ellenőrzi ezt, hanem ellenőrzés nélkül használja ezeket az eredményeket, ezeket a hírleveleket, posztokat, blogot, bármit, amit csináltat a mesterséges intelligenciával, akkor azért az nagyon nagy öngól lehet. Ezeknek a jogi következményeiről nem is beszélve, a mesterséges intelligencia jogi felhasználása amúgy is egy nagyon új és nagyon izgalmas terület, amit még csak most fedeznek fel a jogászok is, és a szabályozása is egyébként folyamatban van, úgyhogy erről is biztosan hallhattok még a jövőben, mint ahogy egyébként a mesterséges intelligenciáról is, mert mindenképpen szeretnék egy olyan adást, ahol ennek a lehetőségeiről fogunk egy picit részletesebben beszélni, mert mint arról, hogy hogyan lehet a mesterséges intelligenciát a marketingben a legjobban alkalmazni. Végül szeretnék néhány nagyon gyakorlatias, praktikus tippet adni, hogy hogyan lehet mondjuk egy blogposztból a lehető legtöbbet kihozni, tehát a konkrét tartalomdisztribúcióhoz tulajdonképpen. Szóval a tartalomdisztribúció lényege az, hogy egy tartalmat próbálunk minél több felületre alkalmassá tenni. Nézzünk példakedvéért egy blogbejegyzést. Először próbáld meg kiválasztani a legérdekesebb részleteket. Olvasd át ezt a blogbejegyzést, és választ ki azokat az informatív vagy szórakoztató részleteket, amik külön-külön is értelmesek, és amik külön-külön is értéket tudnak adni a közönséged számára. Készíts ezekből idézeteket. Akár konkrét mondatokat is idézhetsz, akár csak egy-egy gondolatot, ami a fő üzenetedet hordozza. Bontsd le a blogbejegyzést különböző témakörökre. Hogyha az eleje mondjuk a tartalomdisztribúcióról szól, mint ahogy a mai podcast adásnak, a közepe a különböző eszközökről, amiket felhasználhatsz, a harmadik része pedig egy gyakorlatias tipsorozat egy konkrét megvalósításról, akkor ezt a három különböző témakörre bontva, három különböző poszt formájában meg tudod jeleníteni. Ezekhez tudsz infografikákat vagy diagramokat készíteni. Ez a kettő nagyon népszerű egyébként, nagyon szeretik az emberek, hogyha a blogbejegyzésed tartalmas statisztikákat, adatokat vagy lépéseket, akkor ezt próbáld meg grafikus formába önteni, és alakítsd át ezt egy infografikává vagy diagrammá, például a korábban emlegetett Canvával. Ha a blogbejegyzésed akár egy videóban is hatékony lehet, akkor készíts róla nyugodtan videót, akár úgy is, hogy felmondod vagy elmondod a blogbejegyzés tartalmát egy egyszemélyes videóban, vagy a különböző tárgyal témákat egy picit jobban kifejted a videóban, és kiegészíted ezzel a blogbejegyzésedet. Erről akár egy élő közvetítést is csinálhatsz, amikor a hallgatóid vagy a felhasználóid élőben kérdezhetnek tőled a blogcikkedről. Időről időre vissza is térhetsz ezekhez az eredeti blogbejegyzésekhez, és frissítheted azokat az információkat, amikről szó volt benne, például ha tavaly írtál egy blogbejegyzést, akkor arról lehet egy új tartalom, hogy ezt frissíted, és kiegészíted olyan információkkal, amik azóta megváltoztak. Ez megint csak egy újabb tartalom lesz. Csinálhatsz abból is tartalmat, hogy visszajelzést kérsz a felhasználóktól. Például írsz egy blogbejegyzést, amiből készítesz egy posztot, és a következő posztban megkérdezed a felhasználóidat, hogy hogy tetszett nekik, hogy ők egyetértenek-e az elhangzottakkal, vagy a gyakorlati tippek, amiket megírtál, az ő vállalkozásukban például hogyan profitált, vagy hogyan nem, mi az, ami működött, mi az, ami nem. Az a lényeg, hogy felkeltse az érdeklődésüket, és ösztönözze a felhasználóidat arra, hogy hozzászóljanak, vagy reagáljanak bármit. Ezt egyébként egy sztoriban is meg tudod tenni, ahol tök jó kis matricák vannak, és ezek a mikro elköteleződések hozzávezethetnek téged egyébként nagyobb elköteleződésre is majd a későbbiek folyamán. Ha akarsz, nyugodtan használhatsz humort és kreativitást, Ezek nagyon jól működnek, főleg Instagramon, TikTokon, Facebookon, LinkedIn-en talán kevésbé, és ezek nagyon jól megragadják a közönség figyelmét, és emlékezetessé is tehetnek téged, de azért arra vigyázz, hogy a humor az mindig kétélű fegyver, akkor érdemes használni, hogyha tényleg jó vagy benne, és azért figyelj rá, hogy a humorod az ne legyen sértő senki számára. Szóval, ahogy látod, nem vagyunk könnyű helyzetben mi marketingesek és cégvezetők, mert elképesztően sok mindent kell csinálnunk egyszerre, mindezt a lehető legjobb minőségben, és ezek a technikák folyamatosan fejlődnek, folyamatosan változnak, sokszor bizony hétről hétre. Én például a saját marketing stratégiánkat idén harmadjára alakítom át. Nyilván az alapvető dolgokat, mint a célcsoportot, a célokat nem, de azt, hogy milyen eszközöket használunk és milyen tartalmakat készítünk, milyen mennyiségben, az nálunk is folyamatosan változik. Mindez azért is egyébként, mert marketingesként vagy marketinges cégvezetőként én értelemszerűen sokkal nagyobb figyelmet fordítok a marketingre, mint például a jogi ügyekre. Ha jogász lennék, akkor valószínűleg ez a másik irányba dőlne el. Szóval nem vagyunk egyszerű helyzetben, de azért az is látszik, hogy nem lehetetlen és nem menthetetlen a helyzet, hogyha használod azokat az eszközöket, azokat a felületeket, amiket az elmúlt 20-25 percben mondtam neked, akkor azzal rengeteget tudsz gyorsítani a folyamataidon, javíthatsz a minőségeden, és olcsóbbá teheted a marketingedet is, vagy legalábbis költséghatékonyabbá. Ez volt már a Marketing MSC tartalomdisztribúciós adása. Köszönöm szépen a kitartó figyelmedet, hogyha tetszett, amit hallgattál, akkor kérlek oszd meg, kommentelj bármelyik felületünkön, hiszen minden egyes kommenteddel, lájkoddal, megosztásoddal arra tanítod az algoritmust, hogy szórja szét a tartalmainkat minél több embernek, szóval ezzel nekünk is nagyon sokat segítesz, illetve hát ne felejts el feliratkozni az általad kedvelt felületeken, és nézd meg a YouTube csatornánkat is, mert most már ott is megtalálsz minket, és hogyha mindent megtettél, akkor köszönöm szépen, más dolgod nincs is. Én Magyko Noémi vagyok, köszönöm szépen a figyelmet.
Ez volt a Marketing MSC Podcast Magyko Noémivel. További epizódokért és tartalmakért iratkozz fel értesítőnkre a www.marketingmsc.hu oldalon. Kövess minket az Apple Podcasten, a Spotify-on és további podcast platformokon. Ha tetszett az adás, oszd meg ismerőseiddel is. Mi pedig hamarosan jövünk egy újabb epizóddal.